Életvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Fekete Károly református lelkésszel, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökével Miklódi Márta beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdióban főtiszteletű dr. Fekete Károly református püspök urat, aki a Debrecen Nagy Templom Egyházközség lelki pásztora, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, teológus és egyetemi tanár. Püspök úr, nagyon szépen köszönjük, hogy ennyi időt ránk szállt, és Debrecenből egyenesen idejött a Mária Rádió stúdiójába, hogy beszélgessünk arról, hogyan választotta a teológusi pályát, és Isten szerepéről az életében, a vezetéséről, áldásairól, próbáiról.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat, áldás, békesség, dicsértesség az Úr Jézus Krisztus.
A hit családi örökség a püspök úrnál, mert a lelkés családban született, és édesapja a Debreceni Református Teológiai Akadémia professzora volt. Ezen kívül több generáción keresztül lelkipásztorok, református tanítók is éltek a családban.
Dunántúli gyökereink vannak, és valóban így van, hogy sok ízigre visszamenőleg pápához, Csurgóhoz, a somogyi részhez kötődnek a felmenők. Nagyapám Zalaegerszegen volt református lelkipásztor, a gyülekezet alapító lelkésze, abban az időben, amikor Mindszenty József még nem hercegprímásként, hanem a pályája egyik nagyon fontos pontján volt a prépost, és kötelező látogatásokon túl is normális jó viszonyban voltak, úgyhogy édesapám mindig büszkén mesélte, hogy lovagolt Mindszenty bíboros úrnak a térdén kisgyermekként. Aztán, amikor fölépült az zalaegerszegi templom Szekhalmi Bálint tervei alapján, aki a Kóskároly iskolának egy meghatározó építésze volt, akkor elkerült nagyapám Tornyospálcára, Záhony és Kisvárda közé, és mindig meg szokták érezni, hogy lehetett olyan furcsa döntést hozni, hogy egy Zalaegerszeget fölcserélni egy kis faluért, csak azt nem tudják az illetők, hogy nagyapámnak 198 szórványa volt Vas és Zala megyében, akkor még egyedül látta el ezeket a helyeket, aztán egy segédlelkésze is volt. Ő a híveit sose látta együtt, az zalaegerszegieket nyilván látta, mert ők rendszeresen jöttek templomba és a különböző alkalmakra, de azokat, akik a szórványban éltek, ő csak egyenként látogatta. Tornyospálcán viszont 1300 templomba járó református egy helyben volt, nagyon jó igehallgatók, úgyhogy 15 év után váltott, és ebben a nagy váltásban átkerült a Tiszántúlra, úgyhogy édesapám az ő példáját követve lett református lelkipásztor. Ő a háború alatt érettségizett, és körbejárta az összes egyházi ismerőssel rendelkező iskolát, úgyhogy végül Székesfehérváron érettségizett, és éppen a katolikus gimnáziumban egyébként, de ott volt egy remek református lelkész, aki azt a vágyát, hogy magyar történelem szakos tanár legyen, egy tavaszi evangelizációval átfordította, és Bódás János hatására teológiára ment, és nem a bölcsészkarra. Úgyhogy így Debrecen lett a meghatározó hely, és amikor én oda kerültem, hogy lelkész gyerekként választanom kellett, akkor én is a Debreceni Református Kollégium gimnáziumát választottam, ahol nem csak a családi példa hatott rám, hanem egy nagyszerű vallástanárom volt, dr. Rózsai Tivadar, aki fiatal teológusként Barth Károly svájci protestáns teológusnak a tanítványa lett, és akkoriban az ország egyetlen református vallástanára volt, hiszen nagyon kevés egyházi gimnázium működhetett. A 8 katolikus mellett volt egy zsidó gimnázium, meg a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma. Úgyhogy az ő hatására elkezdtem már másodiktól kezdve ezen gondolkodni, hogy én teológus leszek. De sajnos történt egy másik, ez nagyon idézőjelbe téve. Egy másik hatás is ért, mert a kollégium énekkara, a kollégiumi kántus tagja voltam első osztálytól kezdve, és az egyházzene nagyon megragadott, kiderült, hogy van az orgonához is tehetségem. Berkesi Sándor karnagy, illetve Karaszon Dezső orgonatanárom segítségével fölkészültem egy fölvételire Miskolcra a konziba, és nagyon féltem megmondani ezt a vallástanáromnak, hogy én hiába vagyok az előkészítő foglalkozásokon, hát vetélkedik bennem ez a két érzés, hogy leszek én egyházzenész vagy teológus. Ezt Tivadar bácsi megérezte, és egy beszélgetés alkalmával föloldozott, hogy én hegedülni tanultam, mondta ő nekem, és tudom, hogy mivel nem időbe kezdtem el, ezért nem lett belőlem semmi, csak autodidakta hegedűs, de hogyha te most elkezdesz orgonálni, akkor a teológiát bármikor el tudod kezdeni, és hát felszabadított arra, hogy én átmenjek a zenei pályára, és mind a kettőben igaza lett, időben kell elkezdeni zenét tanulni, és abban is igaza lett, hogy visszatértem a teológus pályához, ugyanis az én nagyon szeretett és tisztelt orgonatanárom Virág Endre orgonművész úr volt, aki Budapestről járt le Miskolcra. És amikor érettségre készültem, akkor meghívott egy orgonakurzusra Assisibe, ahol nyáron sok fiatal zenésszel együtt én is kaptam egy hónapot arra, hogy egy művészkurzuson részt vegyek, és Assisinek az egész légköre, a San Francesco Giotto freskói és a altemplomban a tanítványainak a freskói napi élményé váltak, és abban a csendességben én eldöntöttem, hogy én nem fogok művész lenni, bár jól ment az orgonálás, azt kell mondanom. És nagyon szeretett tanár úr is, de végül is a teológia mellett döntöttem, és az az érdekessége, hogy mivel az istentisztelet tudományával, a liturgikával kezdtem el foglalkozni, amit egyházzenéből tanultam, elméletben is, gyakorlatban is, annak mind hasznát vettem a későbbi teológiai tanári munkámban. Úgyhogy a szülői inspiráció, a vallástanári késztetés és az egyházzene hatása az meghozta a gyümölcsét, úgyhogy tulajdonképpen mindent megkaptam az Úristentől, ami talentumként bennem volt, és azt engedte kiteljesedni. Mai napig szívesen orgonálok, foglalkozok egyházzenével, de a teológia az embernek a szíve közepe.
Ha már a püspök úr szóba hozta a zenélést, én úgy tartom, hogy a zene az Isten ajándéka. Amit szóban nem lehet már elmondani, azt tudja a zene kifejezni, és aki maga is műveli, a mennyei magasságokban lehet emelkedni általa. Oly módon zenél püspök úr, hogy június 25-én a Művészetek Palotájában is fellép, mint orgonaművész. Egyház énekeket fog játszani.
Igen, a Böszörményi Gergely a főszervezője a Református Énekek éves rendezvényeinek. Már évek óta kérlel engem, hogy álljak kötélnek. Mindig közbe jött valami, most remélem, hogy nem fog közbe jönni semmi, és ott lehetek újra a műpában. Nem csak énekesként, hanem odaülhetek az orgona mellé is, ami hát az ország egyik legjobb hangszere. Remélem, hogy teljesíteni tudom majd ezt a szolgálatot. Még most beszéljük át a műsort, hogy hogyan lesz, mint lesz, de lélekben készülök arra, hogy ez egy nagyon szép délután lehet, sokak örömére.
Megismétlem még egyszer, a Református Énekek műpában június 25-én csodálatos élmény volt eddig is mindig, kimaradt ugyan két év a járvány miatt, de mindenkinek tiszta szívből tudom ajánlani.
Köszönjük szépen a reklámot.
Akkor lépjünk tovább, tehát akkor végül is a teológia mellett ütött ki a püspök úr. Gyülekezet akkor még nem volt mellette.
Amikor elvégeztem a 5. évet, akkor a 6. éves segédlelkészi helyem a nagytemplomi egyházközség lett. Ide kaptam kirendelést, és itt 4,5 évig voltam. Először segédlelkész, aztán beosztott lelkész. Éppen a rendszerváltás idején, amikor kitárultak a lehetőségek, úgyhogy a kórházi szolgálattól kezdve az iskolai hitoktatáson keresztül gyülekezeti hitoktatás, ifjúsági csoportoknak a most már a felszabadult legális tartása, És hát minden nap az istentiszteletek eléggé megterhelő időszak volt, de kinyílt a világ, és amit csak lehetett, elindítottunk a kollégáimmal együtt, akkor hárman voltunk ugyanolyan korosztályhoz tartozó beosztott lelkészek, úgyhogy nagyon élveztük azt, hogy középiskolásokkal, általános iskolásokkal lehetett foglalkozni, és meg is volt az eredménye és a gyümölcse. Többeket sikerült teológiára indítani, magyarul elhívást kapott a szent szolgálatra. Ez mindig nagy ajándék, hogy ifjakat meg lehet ragadni, és nagyon hűséges felnőtt gyülekezeti tagok követtek és segítettek bennünket. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas korszak volt. Már akkor kaptam lehetőséget arra, hogy a rendszeres teológiai tanszéken a dogmatika alapjait taníthattam a teológián, de az még párhuzamosan zajlott a nagytemplomi szolgálattal, és 1992-ben kellett döntenem, hogy most nagytemplom és lelkipásztorkodás, vagy a teológiai oktatás, mert már nem lehetett annyi óraszámban mindenre figyelni, úgyhogy 92 őszétől döntöttem a teológia mellett, és ezt sem bántam meg, mert oktatni is nagyon nagyszerű dolog. A szószék és a katedra az én életemben így összefonódott.
2015-ben a tiszántúli református egyházkerület püspökévé választották, és én azt olvastam, hogy 2016-ban iktatták be a debreceni nagytemplom lelkipásztori szolgálatába.
Igen, ez a mi egyházunk rendje szerint úgy van, hogy a püspök az nem egy függetlenített személy, hanem gyülekezeti lelkipásztornak is lennie kell. Azt nem tiltják a szabályzatok, sőt, sok példa van rá, hogy teológiai tanárból választanak püspököt. Így történt az én esetemben is, és a nagytemplomi gyülekezet hívott meg lelkipásztorának, de ahogy végigment az a folyamat, a választásnak a folyamata, amit előírnak a mi szabályaink, azt nekem is végig kellett járni, és beiktatás előtt a választás már megvolt 2015-ben, de a beiktatás az egy ünnepi alkalom, és mivel 15-ben a püspök szentelés is egy nagy ünnep volt, nem akartuk zsúfolni azt az esztendőt, úgyhogy így áttolódott 2016-ra. De én is átestem minden olyan törvényes állomáson, amit meg kell ilyen esetben tenni, úgyhogy ez a fáziskésés, ez így értelmezhető.
Bizonyára van olyan szentírás ige a püspök úr tarsolyában, amit szívesen megosztana a hallgatóinkkal, amikor az Úristen akár igén keresztül, akár személyesen megszólította önt.
Igen, van. Amikor konzis voltam Miskolcon, akkor az édesapám akkori gyülekezetében Nyíregyházán rendszeresen kántorkodtam, sőt én voltam a gyülekezet kántora. A szószéken, amikor ő fölment, akkor a feje fölött a szószéken fölírva egy nagyon szép hegyi beszédbeli ige volt, keressétek először az Isten országát, és aztán ráadásként minden más megadatik nektek. Ez a Máté evangéliumából való idézet, ez szinte úgy beleégett az én szívembe is, meg az agyamba is, mert az Isten országa nélküli keresésünk az sokszor talmi, fölösleges ballasztot jelentő dolgokhoz vezetnek, de hogyha az ember rátalál az Isten országára, akkor tényleg egészen más fényben lát minden egyebet, és ajándéknak érzi, úgyhogy ennek az igének az igazsága nagyon megfogott, illetve minden olyan mű, amit a kollégiumi kántussal énekeltünk, és zenei prédikációként hatott rám, azok nagyszerű élmények. Igazából amikor egy-egy nagyszerű kórusművet énekeltünk, akkor én magam is úgy éreztem, mint hogyha én lettem volna zsoltáros, vagy Pál apostol, vagy az evangélista, azok a bibliai igék az enyémé is váltak, miközben tudtam, hogy nem én írtam, de énekelni, kimondani, és ebben az együtthangzásban ráérezni, az egy különös ajándék volt, úgyhogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy egy ilyen utat járhattam be, ami nem csak azt jelentette, hogy a géniusz lóci megfogja az embert, mert azért a református kollégiumba bemenni Debrecenben, és a belső udvaron látni az Orrandó et Laborandó jelmondatot, ami egyébként a bencések Orra et Labora jelmondatából származik, és a imádkozva és dolgozva, mint életforma van előttünk, az az embert le tudja nyűgözni, de talán ettől sokkal több az, hogy van Spiritus Loci is, a helynek a lelkisége, és ezt talán még inkább meg tudja ragadni az embert. Egy szép táj is lehet nagyon, meg egy nagyszerű épület is lehet vonzó, de amikor valaminek a lelkiségét megérzi az ember, abba visszavágyik, és azt szeretné nem elengedni, hanem belekerülni minél többször, és ezek az Isten áldotta helyek azok ilyenek, hogy a lelkünkig ható, nem csak az esztétikumban a szemünkig, vagy az agyunkig, az eszünkig, hanem egészen le a szív mélyére.
Aki lelkileg tud rezonálni ezekre a hatásokra, biztos, hogy nagyon megérzi, hogy ott évszázadokon keresztül milyen tanítások folytak. Az Isten dicsérete nyilvánvalóan átüt ezeken.
A kollégium diákjai nagyon inspiratívan hathatnak az emberre. Van, akire nyomasztóan, hogy mondjuk Arany Jánostól Szabó Lőrincig, Szabó Magdáig és a Kölcsei Adi. A magyar irodalom java taposta ugyanazokat a lépcsőket, ez lehet, hogy valakit nyomaszt, de ha az ember jobban utána néz, akkor ez nagyon felemelő dolog, hogy belőle is lehet olyasmi, mert meggyőződésem, hogy a mi teremtő Istenünk az nem üres kézzel enged el bennünket ebbe a világba, hanem mindenkinek, a legegyszerűbb embernek is ad olyan talentumot, amit csak az övé, és amit neki kell kiteljesíteni.
Kérjetek és adatik.
Így van, zöngessetek
is. Megtapasztaltuk sokszor, azt hiszem. Nagyon sok áldást kapott püspök úr, tényleg az Úristen vezette végig ezen az úton, de szoktak lenni próbák is. Kapott ilyet?
Igen, hát sajnos, amikor egy hajós nyílt vizen van, és süt a nap, és csak annyi szél van, ami viszi a hajót, az egy szép dolog, akkor mutatkozik meg a hajós tudomány, amikor baj van, meg amikor nagy a felelősség. Igen, az ember az életében hordoz olyasmiket, amiket szívesen elkerülne, és nagy terhet jelentenek. Amikor van beteg gyerek a családba, akkor az ilyen tud lenni. Az ember a gyermekeit sajnálja leginkább, meg amikor olyan tartós betegség van, hogy kialakul egy olyan ételallergia, amire nem számít az ember, és gluténérzékeny, mint ahogy az én kislányom is, meg a feleségem is. Ezek nem nagy csapások, mert azért ezt túl lehet élni, csak az ember azt gondolná, hogy hát a hívő embert elkerülik azok a bajok, amik egyébként másokat érhetnek. Azt éltük át, hogy a bajok között is az Isten átsegít bennünket a holtponton. És ez nem a véletlen műve, vagy a mi hősiességünk, hogy kibírtuk, hanem mindig valami olyan külső erőnek a beavatkozása, amit az Úristen küld. Embereken keresztül, eseményeken keresztül, és talpra állít, és úgy őriz, hogy abból újabb áldások jönnek. Amikor az első éves teológus korom után elvittek másfél évre katonának lentibe, akkor azt hittem, hogy oda van minden, hiszen még előző hónapban éppen a kollégiumi kántussal Hollandiában voltunk egy csodálatos koncertkörúton, és egy hónapra rá lenti Zajdában a 40 fokos alakulótéren próbáltuk az igazodást tanulni, és vezényszavakra cselekedni, de ott volt 45-50 teológus társam, közöttük római katolikus pappá lett azóta kollégák, evangélikusok, baptisták, reformátusok, görögkatolikusok. Hát el tudtuk azt érni, hogy közös áhítatokat tudtunk tartani vasárnap délutánonként. Amikor jöttek a látogatóba a szerzetes rendek képviselői, akkor együtt felekezetre való tekintet nélkül kaptunk a süteményből, a hozott ételekből, jószóból, igéből. Ez olyan összekötő kapocs a mai napig, hogy ezt nem lehet elfelejteni. Pedig nem volt élvezetes az a másfél év, de ami rossz, az kiesik a rostán, ezek a kapcsolatok pedig a mai napig kísérnek, sőt, egy Kránic Mihállyal, aki ugyanúgy tanárkolléga a Pázmány Egyetemen, mint ahogy én is tanítok. Ugyanott tudjuk folytatni a beszélgetéseinket, ahol korábban abba hagytuk, pedig nem találkozhatunk sűrűn, de ez a mély lelki kapcsolat, ez meghatározó, és sokan másokkal is.
végig az járt az eszemben Pál apostol mondása, hogy akiket Isten szeret, megpróbálja, és akik a próbát kiállják, azok kipróbáltak, és őket használja fel Isten a további tervei megvalósításához. Az ön esetében ez megáll.
Az is sokszor elém jön, hogy mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi. És ez az elindulás, vagy ráhagyatkozás az Isten kegyelmére, ez sokkal több, mint csak úgy valahogy bízni abban, hogy majd lesz valahogy, hanem az ember tudja, hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk.
A debreceni nagy templom nagyon híres, ikonikus épülete Magyarországnak. Azt mondják, hogy a kálvinista Róma.
Igen, hát ez Kazinczy Ferenctől ered ez a mondás, aki bár debreceni diák is volt, de sokszor bosszankodott a város miatt. Nagy vitája volt Csokonaival nyelvújítás tekintetében is, és ő sütötte egy kicsit gúnyorosan Debrecenre ezt a nevet, úgyhogy én inkább jobban szeretem azt, hogy mondjuk a magyar Genf, vagy a Szabadságőrvárosa, ahogy ezt éppen Kossuth mondta. Hát sok jelző van, ez van, akinél a büszkeség tárgya egyébként, mert tényleg 21 református gyülekezetünk van, kiváló intézményekkel, oktatási, szociális intézményekkel bírunk, de pont ebből a nyakas kálvinistaságból kellene kivetkőzni, hogy egy olyan aktivitást legyen, amelyik nem a múltban keresi a maga boldogulását, vagy azzal vigasztalja magát, hogy voltunk valakik, hanem nekem is, mint egyházi vezetőnek az a célom, hogy a jelenben tudjunk olyan aktív keresztény életet élni, amelyik használ a városnak is, amelyik össze tud fogni a testvérfelekezetekkel, és amelyik hordozza azt a református tanítást, amit elhallgatunk, akkor más nem fogja megszólaltatni. Ez a múlt, ez valóban ma is kötelez. Nem csak azért, mert nagyon sok minden történt, történelmi esemény is a nagy templomban, hanem azért, mert nagyszerű ökumenikus alkalmaknak is helye a nagy templom. Kisugárzása van az egész Kárpát-medencére. Ez azért sokkal komolyabb dolog annál, mint hogy mondjuk egy ilyen kazincis, gúnyoros mondást az ember ismételgessen. Aki fölveszi a szájára ezt, hogy Debrecen a kálvinista Róma, annak azért tenni kell azért, hogy ezt kimondhassa, és akkor lesz hiteles, hogyha inkább hozzátesz ehhez, és nem csak belőle szeretne élni. Úgyhogy a kollégáimat is szoktam óvni attól, hogy ezt akkor emlegessük, amikor ennek helye van, meg amikor föl tudunk nőni a feladathoz. Mert Kálvin is nagy név, Róma is nagy hely, úgyhogy van még mind dolgoznunk, azt hiszem.
Dr. Fekete Károly református lelkésszel, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökével Miklódi Márta beszélgetett. A beszélgetés első része hangzott el. A második részt holnap 16 órától hallhatják.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Mária Rádió, a lélek hangja.